Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Kis Benedek József, szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság. Érdekes volt, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a németeknek a vágya, vagy elvárása, kérése, tessék majd segíteni, melyik a jó szó, ami arról szólt, hogy a francia atomfegyverek feletti rendelkezésből ők szeretnének valamilyen részt kapni.
Hát először is azzal szeretném kezdeni az egészet, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát 1963 óta rendezik meg. Minden évben, két év kiesett, de az személyi okok miatt volt az egyik, a másik pedig azért, mert az öbölháború 91-ben. És hát tulajdonképpen azok az emberek, akik a világban számítanak, azok ott azért megjelennek. Tehát védelmi miniszterek, külügyminiszterek, államfők, hát 30 állam és,
elnök volt,
30 állam és kormányfő, 30 állam és kormányfő volt, uh-huh. Aztán 40 külügyminiszter és 40 védelmi miniszter, ezen kívül pedig ugye intézetek, nemzetközi szervezeteknek a vezetői,
a NATO főtitkára.
Tehát én hát azért az elég komoly szinteket szoktak írni, ez egy dolog. Másik, ilyen nem vettem részt, tehát ez a Müncheni nem vettem részt, de Pozsonyban is van egy hasonló, ez úgynevezett Globsec, ott voltam, illetve Rómában, de az csak a mediterrán térséggel foglalkozik, ők is rendeznek minden évben, azt a olasz külügyminisztérium szervezi. Visszatérve a Müncheni konferenciára, azt kell mondani, hogy ugye arról szólt az egész történet, hogy nyugat nélküliség. Magyarul azt próbálták bizonygatni, hogy a nyugati országok között nincs kapcsolat, normális egyetértés, és a rendezők azzal, hogy...
Biztonságpolitikai kérdésekben.
Biztonságpolitikai kérdésekben, természetesen ez biztonságpolitikai. Tehát biztonságpolitika és védelempolitika. Ez a két téma volt, tehát ők mással, gazdaság meg egyébben nem foglalkoznak. De szokták mondani, hogy ez a biztonság Davoszi konferenciája. Hát Davoszban tudjuk, hogy a gazdasági témákkal foglalkoznak. Na most provokatív módon úgy szervezték a németek, hát aki ezt végzi, ez volt német külügyi államtitkár, korábban washingtoni német nagykövet volt, Wolfgang Kissinger nagykövet úr, aki tulajdonképpen minden évben kiválasztja azt a legproblémásabb helyzetet, ami folyamatos az egész év során. Na most, ami probléma, az végül is az Amerikai Egyesült Államok, illetve a nyugat-európai országok közötti ellentét. És arra mondta, mint egy provokatív címet, hogy West lesz, tehát a nyugat nélküliség, amiben próbálták azt bizonyítani, hogy a transatlanti kapcsolatoknak valójában nagyon komoly szerepe lenne, ha komolyan vennék, de sajnos az elmúlt években ez nem jellemző.
Nem kerülünk messze a kérdéstől? Mit akartak a németek, a francia?
Én úgy gondolom, hogy nem, mert ugye azt tisztázni kell, hogy erre az egész nyugati amerikai kapcsolatokra tulajdonképpen az amerikaiak úgy válaszoltak, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Azért nem felel meg a valóságnak, mert az amerikaiak támogatják a NATO-t, támogatják a nyugat-európai országokat, illetve hát a kelet-európai országokat, akik a NATO tagjai, és tulajdonképpen ők részt vesznek Európában. Na most a következő dolog az, hogy most a Macron mit mondott és hogy mondta, mert ő kezdte, ahol arról volt szó, hogy Macron próbált reagálni arra, hogy a német és a francia kapcsolat rendkívül meghatározó jelentősége. Nagyon fontos.
Ha pláne most,
ebben a helyzetben, amikor a britek kiváltak, tehát a Brexit után. Na most a NATO-ban ugye tudjuk azt, hogy kinek van atomfegyvere, az Amerikai Egyesült Államoknak, Nagy-Britanniának, Franciaországnak.
Oroszországnak, Kínának.
Oroszország még nem NATO-tok egyelőre,
ja, bocsánat, nem figyeltem.
Én csak a NATO-t mondom. Ja. Na most azzal, hogy a britek kiesnek az Európai Unióból, tulajdonképpen az atomfegyverkezés területén egy országnak van az Európai Unióban atomfegyver, ez Franciaország. Eddig a francia atomütőerőt, Force de Frappe-nak hívják franciául, tehát az ütőerő, azt kizárólag francia érdekeknek helyezték alá. Tehát ők azt mondták, mióta a világ, és mióta ők beléptek a NATO-ba, hogy ez csak francia érdekeket szolgálhat. Most viszont azzal, hogy a britek kiléptek az Európai Unióból, fölmerült az a kérdés, és most itt dobta be ezt az egész dolgot a Macron elnök, hogy mi fölajánljuk azt, hogy a mi atomképességünket, ha az Európai Uniós hadsereget olyan állapotba hozzuk, vagy egyáltalán szükség lenne atomfegyver, akkor mi felajánljuk az Európai Uniónak. Ez most egy francia részről egy ez igen...
Másképpen lett interpretálva a médiumokban.
Hát a médium az egy dolog, meg egy dolog a konferencia. Én végig interneten követtem a beszédeket, tehát nem hallottam, hogy ezek azt mondták, hogy azok hogyan gondolták, hanem sajnos ott ültem az internet előtt, és egyenesbe hallgattam a beszédet. Egyébként meg írásban is el lehet olvasni, tehát megjelent a internetes portálokon, illetve a német rádiónak a harmadik csatornája, a Bayerische Rundfunk az egyedébe közvetítette a nyílt tárgyalásokat, mert nagyon sok két oldalú találkozóra is került sor, mint egy 3000.
Nem ez gesztus volt a Macron elnök részéről? Mert
Macron részéről ez egy gesztus volt. Most a németek, akik úgy egyébként az atomfegyvert nem szeretik, nekik nincs is, nem is lehetett, ugye korábban ismert a német helyzet, mondjuk akár az Európai Unióban, akár a NATO-ban, azt vetették fel, hogy akkor jó lenne, ha ezt úgy közösen döntenék el, hogy mire használják. Emögött pedig az van, hogy a NATO-nál is úgy néz ki ez az egész atomkérdés, hogy van egy úgynevezett atomtervező csoport, és hogyha valami atomeszközt akarnak használni, akkor erről a döntést az atomtervező csoport hozza meg. Na most e logika alapján mondták azt a németek, hogy létre kellene hozni valami grémiumot, és legyen a többi országnak is ebbe beleszólása.
Na erre hát adott esetben a saját védelmünk érdekében,
az Európai Unió védelmi érdekében.
Igen. Tudjuk használni.
Igen, és erre mondta a Macron, hogy ezzel még egyelőre várjunk. Ez egyelőre francia döntés alapján kerül alkalmazásra, ha szükség van, aztán a többit majd meglátjuk. Tehát egyelőre még csak itt tartunk. De már ez is előrelépés ahhoz képest, hogy korábban ugye ez föl sem merült egyáltalán, hogy a francia atomütőerőt akár a NATO, akár az Európai Unió részére föl tudják használni.
Igen, és most azt olvasom, hogy azért a francia atomütőerővel is gondok lesznek, hiszen 2030 tájékára meg kéne újítani az egészet.
Hát ez olyan dolog, ez a megújítás kérdése, hogy már mindent meg kellene újítani. Tehát itt sokfajta atomeszköz van. Azok, amelyeket silókba tárolnak, most itt nem csak a nyugati országokról, hanem például Oroszországról is szó van, akiknél már ezek eléggé elavultak. Tehát egy fém az egy idő után rozsdásodik, tehát időnként cserélni kell. Meg egyébként is van modernizálás, meg a mai világban már ez másképpen néz ki.
Meg a célba juttató eszközök.
Célba juttató eszközöknél lehet ugye repülőgép, lehet hajó, lehet silóból, tehát szárazföldi.
Nagyon kedvelik a tenger alatt járót.
És a legújabb a tenger alatt járóról történő alkalmazás.
A mélységben is oda küldöm, ahová
igen, tulajdonképpen,
szeretném, és
ezeket a Tomahawk rakétákat is föl lehet szerelni atomfejjel, és hát a tenger alatt járóknak az a nagy előnyük, hogy nem lehet tudni, hogy hol van. Tehát ide megy, oda megy, amoda megy, és közel tud menni a célhoz, és onnan tudják alkalmazni. Hát ez mondjuk egy rémregény az amerikaiaknak is, az orosz tengeralattjárókat esetleg észreveszik, hogy az amerikai partok körül settenkednek, vagy fordítva, hát hallhatjuk időnként a médiába, sőt elég gyakran, ugye, hogy itt az európai északi részén, a skandináv országok környékén az orosz atomtengeralattjárók megjelennek, és ez rendkívül zavart kelt, mondjuk Norvégia vagy Svéd. A svédek különösen érzékenyek erre.
Azt olvasom valahol, lévén, hogy az oroszok 12-vel, már tengeralattjáróval, ilyen tengeralattjáróval rendelkeznek, az amerikaiak 14-jel. Ez sok vagy kevés, vagy hogy kell ezt
érteni? Hát a tengeralattjáróknak az előállítása meglehetősen költséges dolog.
Hát 14-15 évig épül.
Több évig építik ezeket, hát majdnem olyan, mint az anyahajó, hát ezt nagyon finoman ki kell dolgozni. Volt szerencsém ilyen atomtengeralattjáró lenni amerikain, és hát tulajdonképpen ott minden megvan, aminek egy normális élethez szüksége van. Tehát ő mondjuk lemegy a víz alá, és a 6-8 hónapot tartózkodik úgy a víz alatt, hogy nem jön föl.
És a személyzet se szenvedi meg.
A személyzetet azt meglehetősen ki kell válogatni, igen, mert azért ott jó fizikai állapotba kell lenni, bírni kell a bezártságot. Egyébként pedig minden van, tehát még műteni is tudnak, ha arról van szó, fogorvosi rendelő van, de minden kicsi, tehát picik a helyek, 4 ágy egymás fölött, és aki már felső ágyon van, az alig tudja magát bepréselni oda, ahol alszik. Hát nyilván olyan nagyon nagy hely nem áll rendelkezésre, és hát neki nagy előnye az, hogy teljesen csendes, mivel ugye atom meghajtású, tehát tulajdonképpen abszolút csendben megy, ellentétben mondjuk a dízelekkel, amelyeknek azért van némi zaja. És hát ezekre rápakolják a legkorszerűbb fegyvereket, és járják a világtengereket. És próbálják egymást követni, és ebből tudják meg azt, hogy körülbelül hol tartózkodik.
Jó, nyilván felderítéssel foglalkoznak.
Zömében igen, illetve készülnek, készen áll a csapásmérésre. Tehát ha be kell őket vetni, akkor természetesen ott van a éles fegyver a tenger alatt járón. Nyilván, hát az már ez egy háború. Most nem csak atomfegyver van egy atomtenger alatt járón, tehát amin van atomfegyver is oké, de amellett vannak hagyományos fegyverek is bőven.
Életbiztosítás, azt mondják a szakértők, hogy az atomfegyver általában, most lehet ez tenger alatt járón bárhol, életbiztosítás annak, akié.
Hát igen, aki van. Na most éppen azért van az,
mert, hogy
aki
mindenki meggondolja aláírta a szerződést, hogy ki kezdene azzal, akinek atomfegyvere van.
Nem kezdenek ki vele. Tehát ezért annyira érzékenyek, hogy ezt a klubot, ezt az atomklubot kiegészítsék-e olyan országokkal, amiben nem feltétlen bíznak meg. Hát mondjuk 2 markáns országot tudnék mondani, az egyik Észak-Korea, a másik Irán. Észak-Koreának van atomfegyvere, úgy 8-10 között van, de 2 is sok, tehát itt most nem arról van szó, hogy hányan rendelkezik, hanem egyáltalán rendelkezik, és hát hogyha az nem felelős kezekben van, akkor abból az egy nagyon nagy baj lehet.
A franciák 1960 óta rendelkeznek atomütőerővel, ez mire alkalmas, vagy ezt értem, mire jó, inkább így mondom.
Hát nekik a hadászati triádnak minden elemében van, tehát van olyat, amit repülőgépről alkalmaznak, van olyan, amit földről alkalmaznak, illetve hajókról. Tehát mindenfajtát tudnak bevetni, ha szükség van rá.
Nekik 4 alatt járójuk
van. Most itt azzal kezdték az egészet, hogy akik a biztonsági tanács, ENSZ biztonsági tanács tagjai, azoknak legyen, hát így van a nagy országoknak atomfegyver, aztán utána mások is fejlesztettek, vásároltak, és hát így nekik is van.
Tehát jó, hát 45-ben volt Egyesült Államok, Szovjetunió 49, Nagy-Britannia 52, Franciaország 60, Kína 64.
Igen, hát tulajdonképpen ezek a B-tagok, tehát nekik van, de hát van Pakisztánnak, van Indiának.
Hát igen, na ők most már ott az 50-es év, hogy van
90%-át az tulajdonképpen az atomfegyverek esetében azt az Egyesült Államok és Oroszország birtokolja. De hát itt a nagy kérdés az, hogy akik nem kifejezetten demokratikus vagy megbízható országok, hát azoknak lehetőleg ne legyen. Tehát a klubba ne jöjjön be idegen, erre nagyon ügyelnek.
A tengeralattjárók és egyebek világában a németek hogy gondolták ezt, hogy majd ők szeretnének részt vállalni az francia atomütőerő hasznosításában.
A németeknek is van tengeralattjárók bőségesen.
Jó, de ők hogy gondolták?
4-5 darabot.
Hogy akkor a franciák odaadnak valamennyit, vagy majd szólnak, és akkor a franciák odalövik, ahol kérik?
Nem,
vagy
itt valamilyen testületbe, tehát az EU katonai tanácsán belül valamilyen testületbe, hasonlóképpen, mint a NATO-ban. Hát, hogyha megnézzük az EU-nak ezeket a fegyverkezési dolgait, akkor az gyakorlatilag ugyanaz, mint a NATO esetében, tehát ők is ugyanazt a gyakorlatot próbálják folytatni. Itt azt akarják a németek, hogy tulajdonképpen legyen egy olyan ütőerő az Európai Unióban, amit adott esetben akár fenyegetésként is fel tudnak használni. Mert hát azzal, hogy a britek elmentek gyakorlatilag.
Jó, hogy nem őt fenyegetnék, hanem esetleg ő tudna revolverezni másokat.
Persze, tehát azt
jelenti, hogy mennyi a realitása?
Hát ezt senki nem tudja megmondani, hogy mikor lesz ennek valami realitása. Reméljük, hogy soha, mert hogyha oda kerül a sor, hogy mondjuk atomeszközt kell Európába alkalmazni, akkor már nagy baj van.
Hát ez nem lehet, hogy üzenet volt valakinek? Hát jó,
ez üzenet volt.
Jó, elbeszélgetek-e a dologról, aminek nincs realitása, de akkor viszont üzenet volt.
Van realitása, mert adtuk ez, hogy valakinek atomfegyvere van, és bevethető atomfegyverei, ez az elég realitás. A németek, ők nem akarnak ilyet fejleszteni, tudjuk, hogy a polgári letben is ők rendkívül ellene vannak az atomerőműveknek, ugye betiltották, és hát alternatív energiát használnak.
Már bocsánatot kérek, hogy Franciaországban tartom azt, ami nekem nincs, viszont én majd gazdálkodok vele, amikor
hát közös, szeretnék. Közös. Nem hozzájárulnak anyagilag.
Nem az én kertemben van.
Ha igen, hát hozzájárulnak anyagilag, tehát ezt mondjuk meg lehet oldani, de akkor más ország is, tehát akkor nem csak Németország.
Hát, jó, de hát ezen az alapon, adott esetben ezen a körön kívül, tehát nem Európáról beszélek, hanem a világ bármelyik más országáról, nyugodtan jöhet az ötlet valakinél, hogy akkor a pakisztáni atom tölteteket akkor szeretné még hasznosítani, nem tudom ki. Hát, ezen az alapon.
Hát igen, hát a pakisztáni atomképességre azért elég tisztességesen odafigyelnek az amerikaiak. Tehát itt
jó,
azért
csak
van
most
egy,
én a modellt mondom, ha németek megegyeznek a franciákkal, akkor ezen az alapon a pakisztániakkal is megegyezhet bárki.
Hát bárki
ezen az alapon.
Persze, hát hogyha én vagyok Szaúd-Arábia,
és van teremtenek egy gyakorlatot ebben, akkor az a világ bármelyik részén
persze,
előfordulhat,
persze,
mint gyakorlat.
Hát mondjuk figyelembe kéne venni azt, hogy milyen nemzetközi megállapodások vannak, illetve azt, hogyha én egy olyan gazdag ország vagyok, mint például Szaúd-Arábia, akkor megvehetem az atomeszközt. A németeknek eszében sincs, tehát a németek azt akarják, hogy legyen egy Európai Uniós atomképesség, amiatt, mivel elmentek a britek a Európai Unióból, de hogy ez még hogy fog kinézni, ez
csak
biztonsági konferencián
volna.
Történő felvetés volt. A briteké, az benne volt.
Azt én értem, csak a németek nem használhatták volna a britekét annak idején.
Nem, emlékei saját.
Hát azért mondom, most az, hogy kilépett Nagy-Britannia.
Ezek nemzeti felügyelet alatt vannak, de végül is a használatot illetően, legalábbis a NATO-ban úgy van, hogy ez közös megegyezés alapján. Tehát, ahogy mondtam, erre van egy külön csoport, aki ezeknek az alkalmazásával foglalkozik, mármint a tervezése.
Most megegyeztek, vagy nem egyeztek meg?
Nem, ez nem arról volt szó, ez egy biztonságpolitikai konferencia, ez nem egy bilaterális találkozó, aláírnak egy megállapodást. Itt szabadon lehet beszélgetni, és utána ezt a kérdést felvetették a... De ez annyira huszadrangú kérdés volt a konferencián, tehát ez
volt
nem sok, nem sok. Hát a nyugati ország közötti kapcsolat, az amerikai és az európai országok közötti kapcsolat. Ezen kívül ugye fölmerült az orosz, illetve a nyugati kapcsolat, fölmerült a palesztin kérdés, fölmerült az iszlám állam kérdése, fölmerült olyan téma, ami a világot foglalkoztatja, mondjuk például a klímahelyzet. Tehát itt nagyon sok mindenről beszéltek, nem a
francia. Jó, de azt mondja a szakértő úr, hogy az Egyesült Államok a maga oldaláról teljesen nyugodtan néz szembe Európával, hiszen ő megteszi a maga oldaláról, amit meg lehet tenni.
Az amerikaiak azt mondják, hogy ők, és ez valóban így is van, az utóbbi időben nagyon sokat tettek az euró-atlanti együttműködés megvalósítása érdekében. És nem fogadják el azt az egyes országok által kimondott különböző bírálatokat, hogy az Egyesült Államok nem törődik Európával. Na most erre a konferenciára minden idők legnagyobb delegációját küldték most az amerikaiak. Nem véletlen voltak ott. Tehát ott volt a külügyminiszter, ott volt a védelmi miniszter, ott volt a szenátusnak az elnöke, ott volt egy csomó szenátor, akik biztonsági, illetve külpolitikai kérdésbe illet. Azért, hogy bizonyítsuk azt, hogy mi ott vagyunk Európa mellett. Tehát hát ugye eleve ez volt, hogy nincs megfelelő összhang a transatlanti kapcsolatokba, és erre az amerikaiak reagáltak, hogy de igenis van. És azért küldtek ilyen ennyi embert, és azért beszéltek erről a témáról, és ez bőségesen fejtegette.
És mit szóltak ehhez azok, akik azt állítják, hogy nem megfelelő
a
kapcsolat?
Hát ezért van a konferencia, hogy összecsapjanak ezen a kérdésen,
és mert
a németek viszonylag egységesen, hát mindenki elmondta a saját véleményét.
És
hát
ennyi.
Hát most itt mit lehet csinálni?
Palesztin kérdés?
Palesztin kérdésben arról annyi volt, hogy hát az amerikaiak elvárták volna, és ezt már korábban is jelezték, hogy nagyobb támogatást várnak el az európai országoktól.
Hát egyáltalán nem volt semmilyen támogatás.
Az európai országok nem adtak támogatást
ahhoz,
az amerikai elgondoláshoz.
Az Egyesült Államok eldöntse, hogy hogy lesz.
Ahhoz, hogy azt a úgynevezett évszázad üzletét, amit most ugye kitaláltak Amerikában a palesztinokkal kapcsolatban, illetve a palesztinizai viszonyjal kapcsolatban, ott tulajdonképpen az amerikaiak elvárták volna, hogy álljanak mellé az európai ország.
Hogy van ebben az üzlet?
Ez nem,
azt mondja, hogy évszázad üzlet.
Most ezt nem pénzügyi üzletről beszélek, hanem arról, hogy a politikai vitákat próbálják rendezni amerikai módon a palesztin-izraeli fél között, ami abból áll gyakorlatilag, hogy ugye kimondtak ott jó pár dolgot, Jeruzsálem örök izraeli főváros, a palesztinok létrehozhatnak egy saját parlamentet, illetve saját fővárost, de nem Jeruzsálemben, hanem Jeruzsálemen kívül,
a külvárosban.
Településen, hát az nem is külváros, az egy külön kis, Hát, hogyha durva akarok lenni, azt mondom, hogy egy jó nagy falu. Gyakorlatilag kapcsolódik közvetlenül
Jeruzsálemhez, de... Évek ezelőtt azt hallottam, most nem tudom megmondani, Ahmed Koreiról volt szó, vagy valamilyen palesztin politikusról, hogy szándékosan fölvásárolta a Jeruzsálem környéki földeket azért, mert majd, ha egyszer lesz palesztin állam, milyen jó, hogy ott lesz majd a kormányzati negyed.
Ilyet mindenki.
Tehát elképzelhető?
Ilyet szoktak csinálni, hogy felvásárolják a földet. Na most, hogyha mondjuk egy arab elad egy földet az izraelieknek, és azok megveszik, akkor nem nagy jövőt jósolnak neki.
De nem arról volt szó, hanem ő saját magának, a saját leendő palesztin államának vásárolta fel a földeket.
Persze, hát ott a föld az
na, de akkor vannak tiszkos tárgyalások, szakértő úr.
Milyen minek alapján, tárgyalások?
Hát minek alapján fecsölt bele valaki egy külvárosi ingatlanba, vagy nem tudom mekkora földterületbe, ha nem tudta, hogy előbb-utóbb szükség lesz.
Hát valószínű volt annyi pénze, hogy úgy gondolta, hogy megvesz különböző területeket, de hogy most ebből mi lesz, az lesz-e főváros az a rész, az Abudis nevű település, azt most senki nem tudja megmondani. És az tehát amerikai... egyelőre a palesztinok azt mondták, hogy ebben a kérdésben senkivel nem tárgyalnak.
Hát mondtam Mahmoud Abbas, aztán tehát neki a tárgyalni a CIA-val, meg az FBI-jal a háttérben.
Hát ő nem hiszem, hogy tárgyalt volna a CIA-val, hát meg az FBI-jal, de FBI meg pláne nem, mert mondjuk annak nem sok köze van ez a dologhoz, de nem tárgyalnak.
Tehát ebben azt a hogy képzelték az amerikaiak, hogy van egy palesztin állam mondjuk, és ennek nem lehet hadserege, saját önálló hadserege.
Hát ezt meg kell kérdezni azoktól, akik kitalálták ezt hát az izraeliek és az amerikaiakat. Azt mondták, hogy mivel ugye elég sok terrorcselekmény történt, ezért nekik semmiféle fegyveres erejük nem. Tehát hadserege nem lehet, palesztin biztonsági erők, ahogy eddig is volt, most is, jövőben is lehetnek, de hát mit tudom én, a vezetőknek a védelmére. Tehát ütőképes rendőrség, hadsereg, a palesztin államban egyáltalán beszélhetünk a jövőben erről, nem lehet. De ezt már mióta az eszemet tudom mondják, tehát ebben semmi új nincsen. Ebben az
minden
egész, egész elgondolásban sok új nincs.
Megoldani a palesztin
minden amerikai elnök próbálta megoldani, sikerült. Tudjuk, hogy most választás lesz ugye novemberben Amerikában, és a Trump is szeretne valamit ebben a témában, egyébként nagyon fontos témában letenni az asztalra.
Szeretne megdicsőülni.
Na most igen, hát itt is itt a Müncheni fórumot ugye arról beszéltünk, ott is tulajdonképpen volt tárgyalás, de izraeli meg palesztin egymás között természetesen nem volt. Megkérdezték külön a palesztinokat, és ők elmondták a véleményüket, és ehhez csatlakozott néhány arab ország. Ebben a panelben részt vette az Arab Ligának a főtitkára, egyiptomi külügyminiszter, a szaudi külügyminiszter, tehát nyilvánvaló, hogy erről beszélgettek. De hát itt ez a két és fél nap azért lehetőséget biztosított nagyon sok találkozóra. Hát amikor elmondták, hogy csak bizalmas tárgyalás, tehát fontos tárgyalás, 3000 volt két és fél nap, akkor azért az nem kevés, tehát itt azért dolgoztak.
Mert a részvevők számát tekintve nem volt annyira.
Részvevők száma olyan 450-500 között volt, de hát abban voltak olyanok, akik NGO-tól voltak, vagy tehát nem mindenki tárgyalt ott, de mondjuk fontos kérdés az, hogy tárgyaltak az amerikaiak, illetve a külügyminiszteri szinten az oroszok, tárgyaltak a szaudiak, illetve az irániak, de nem együtt. Tehát
60 óta van ez a fórum.
1963 volt.
Tessék mondani, de nagyon rövid, de mert kevés időnk van. Egy példát arra, hogy mikor volt eredményes, sikeres, mikor volt olyan év, ami után hatalmas nagy változások
minden
történtek.
Minden egyes ilyen találkozó eredményes és sikeres, mert ott mindenki elmondhatja a véleményét.
Jó,
nem arról
van
szó, hogy döntés. Ennek
jó.
Nincs zárónyilatkozat, nincs döntés, tehát itt semmit.
Csak mindenki,
itt mindenki szabadon elmondja a véleményét a másiknak.
Szemben.
Így van, csak tudja. De nem egy olyan feszült körülmények között, mint amikor van mondjuk egy külügyminiszter találkozó, le vannak írva a napirendek, mit csinálunk a végén, mit írunk alá, hogy végződik. Itt mindenki elmondhatja a másiknak azt a véleményét, ami benne van.
És ez a siker.
Akár. Hát igen, mert ez viszi előre a fejlődést. Tehát ha nem beszélgetünk egymással, akkor tulajdonképpen nem lesz egy, mondjuk egy bilaterális találkozó.
Kismeredek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen.
Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon van.